Köszöntöm azokat is, akik a felvételt hallgatják majd, csak felveszem külön is, mondom, mert úgyis meg akarom majd osztani. És hát a mai témánk az őszi ünnepek sorozatában az engesztelés ünnepe lesz, és bevezetőül olvasnék egy olyan zsoltárt, amit ezen az ünnepen szoktak olvasni, a modern gyakorlatban is. Ugye a modern gyakorlatban sok ima áll rendelkezésre, ezeket könyvekben lehet megtalálni, amit minden ünnepen elolvasnak az ima alkalmakkor, hogy van reggeli ima alkalom, esti ima alkalom, van délutáni ima alkalom, sok ima alkalom. Az ember, mikor meglát először egy ilyen könyvet, csodálkozik, hogy ennyi imát el lehet imádkozni. Ezek általában ugye héberül történnek. Nagy részt vagy
héberül.
Arámi imák. És nagyon sok bibliai idézet, de nem minden bibliai idézet, hanem nagyon sok zsoltár részlet, akkor a Mózes a törvénykönyvéből, és mindenféle egyéb dolgok vannak ezekben az imákban. És így a 144-es zsoltár is szerepel az ünnepen, és akkor abban kezdeném az alkalmunkat, hogy a 144-es zsoltárt elolvassuk közösen. Dávidé, áldott az Úr, az én kővárom, aki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat. Jótevőm és megoldalmazó mentővárom és szabadítom nékem, pajzsom, és az, akiben én bízom, ő veti alám népemet. Uram, micsoda az ember, hogy tudsz felőle, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Olyan az ember, mint a lehellet, napjai, mint az átfutó árnyék. Uram, halljad meg egeidet és szája alá, illest meg a hegyeket, hogy füstölögjenek. Lövelj villámot, és hány szerte őket, bocsáss ki nyilaidat, és vedd el eszöket. Nyújts le kezeidet a magasból, ragadj ki, és ments meg engem a nagy vizekből, az idegen fiak kezéből, akiknek szája hazugságot beszél, s jobb kezük a hamisság jobb keze. Isten, új éneket éneklek neked, 10 húró hangszerrel zengedezek téged, ki segítséget áld a királyoknak, és megmenti Dávidot, az ő szolgáját, a gonosz szabjától. Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve, ifjú korukban, leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok. Legyenek telve tárházaink, eledelt eledelre szolgáltassanak, juhaink százszorosodjanak, ezerszeresedjenek a mi legelőiken. Ökreink megrakva legyenek, sem betörés, sem kirohanás, sem kiáltozás ne legyen a mi utcáinkon. Boldog nép az, amelynek így van dolga, boldog nép az, amelynek az Úr az ő Istene. Amen. Két olyan legendával, sztorival vezetném be a témát, amit a rabbik jegyeztek föl, és lehet olvasni róluk, és ezek a legendák a bűnbakhoz kapcsolódnak, és majd látni fogjuk, hogy két bak része ennek az ünnepnek, amit a főpap elé vezettek, és elhatározták, hogy melyik bak az, amelyik meghal, és melyik bak az, amelyik életben marad. És az egyik ilyen legenda, ami évszázadokon át tartotta magát, és ugye azt mondja, hogy ez úgy történt évszázadokon keresztül, hogy ahogy a sorsot vetették a bakokról, hogy melyik marad életben és melyik hal meg, akkor a sors mindig jobbra dőlt, és ez igazán a jó szerencsét hangsúlyozza, de hogy időszámításunk szerint 30-ban, és onnantól kezdve ez a sorsvetés mindig a bal oldalon álló bakra esett, és ez rossz szerencsét jelent. És a rabbik felismerték, hogy valami különleges történt időszámításunk szerint 30-ban, de igazán nem hoztak kapcsolatot azzal, hogy ez az éve annak, amikor a Jeshua nevű zsidót kivégezték a Golgota hegyen, és megfeszítették a rómaiak. És igazán az állításunk az, hogy a messiás a végső áldozat, és ezért elég szorosan kapcsolódik az engesztelés ünnepéhez a messiásnak a szerepe. És meg is fogjuk nézni, hogy a proféták hogy kapcsolják hozzá a zsidó proféták, kiváltképp Ézsaiás ehhez az ünnephez a eljövendő messiásnak a szerepét. És az, hogy megváltozott, ugye, ahogy ez a sztori, vagy ez a legenda fönnmaradt, azt fejezi ki ez a változás, hogy mivel a messiás meghalt, a végső áldozat elkészítetett, ezért a bak már nem volt elfogadható áldozat. A másik zsidó legenda, ami fönnmaradt, az az Azazelnek a legendája, és Azazelnek a legendája, és ez Ézsaiás 1.18 ennek a legendának a háttere, és Ézsaiás azt mondja itt, hogy bár a ti bűneitek olyan vörösek vagy pirosak, mégis fehérek lesznek, mint a hó. És egy zsidó szokás volt az, hogy egy vörös, hát ilyen fonalat, szallagot kötöttek a életben maradt bak nyaka köré, és ahogy ezt a bakot kiűzték, kihajtották a pusztába, ez a vörös fonal, ez csodálatos módon fehérré vált, és ez azt szimbolizálta, hogy Isten megbocsátotta Izrael bűneit abban az évben. És ugyanez a zsidó legenda följegyzi, hogy ez a vörös szallag átváltozott, tehát, hogy megszűnt ez, és nem lett fehér, 40 évvel a templom lerombolása előtt megszűnt ez a csodálatos történet, és a templomot ugye 70-ben rombolták le, 40 évvel korábban, mint ez a 30-as dátum, amit az előbb említettem, ami a megfeszítés dátuma, ami megint arra utal, hogy ott volt a végső áldozat a bűnért, és ezt a kapcsolatot természetesen a rabbik nem fogalmazták meg, de mégis nagyon érdekes ez a legenda, ami erről beszél. És hát ugye ezek természetesen legendák, de írásban fönnmaradt legendák, és akkor nézzük meg, hogy mi az eredeti ünnep, hogy jelenik ez meg a mózesi törvényekben, mi volt az akkori gyakorlat, pár szóval arról megemlékezünk. Egy pár szót mondok a mai gyakorlatról, de nem teljes részletességében, és aztán kicsit beszélek a prófétáknak az üzenetéről, ahogy a messiást hozzákapcsolják ehhez a nagyon fontos, hanem a legfontosabb ünnephez. Maga a név, a Jom Kippur, a jelentése az, hogy az engesztelés napja, de úgy is hívják az ünnepet, hogy Shabbat Shabbaton, vagyis a szombatok szombatja, és minden szombati törvény érvényes ezen a napon is, és ez teszi ezt az ünnepet a szombatok szombatjává. És bevezetőül annyit a bibliai gyakorlatról, hogy két dolgot foglal magába, úgynevezetten a léleknek a sanyargatását, tehát a bűnbánatot, amikor elismerik, hogy bűnösök vagyunk, és szükségünk van Istenre, és az ő kegyelmére, az ő megbocsátására, és igazán ez kettős szinten jelenik meg, megjelenik a zsidóknak az egyéni szinten is, ahogy a bűneikért bocsánatot nyernek, de az egész nemzet, tehát egész Izrael számára ez volt az engesztelésnek a napja. És erről majd egy kicsit részletesebben beszélünk, de nézzük először a mai modern gyakorlatot, hogy hogyan jelenik meg a judaizmusban ez az ünnep. És a modern judaizmus szerint igazán az ember saját cselekedetei alapján képes engesztelést szerezni a bűneiért, és a léleknek a sanyargatása mellett erősen megjelenik a testnek a sanyargatása. Miben mutatkozik ez meg? Megmutatkozik ez az aznapi böjtben, megmutatkozik ez az imákban. Vannak nagyon szélsőséges irányzatok is, ahol még szó szerint ostorozzák is magukat. Érdekes, hogy ez szélsőséges irányzatokban megjelenik a zsidóknál is, a középkorban a keresztényeknél is volt ilyen szélsőséges irányzat, úgy hívták őket, hogy a flagellánusok vagy flagellánsok, akik így vezeklésül ostorozták a hátukat. Természetesen nincsenek már bakok, ugye a templom elpusztult, de megjelenik a csirke és a kakas, a férfiakért a kakas, a hölgyekért a tyúk, mint nem is feltétlenül áldozati állat, mert ezek nem is halnak meg a legtöbb helyen, bár nagyon érdekes szokások vannak, amit hallottunk például, hogy a fejük fölött megforgatják, egy madzaggal összekötik a állat lábait, és így megforgatják. Hát, de nem mindenhol. Igen, van, ahol levágják, de nem mindenhol vágják le, úgyhogy több szokás van ehhez kapcsolatosan. De valójában a legtöbb helyen nincs áldozat, hanem helyettes cselekedetek vannak a modern judaizmusban, bűnbánat, bűnök megvallása, elköteleződés, és az áldozatot az ima helyettesíti. Sőt, megjelenik a jótékonykodás is, ami fontos része lett a modern ünnepnek. És igazán ez az ünnep egy felkészülési ünnep, és felkészülnek a következő ünnepre, a hetedik nagy ünnepre, ami a mózesi törvényekben benne foglaltatik, ez pedig a sátoros ünnep. És a zsidó gondolkodásban ez az ünnep az ítélet napja, így tanít erről a judaizmus, és az örökké való mérlegeli a jó cselekedeteket, mérlegeli a rossz cselekedeteket, hogy eldöntse, hogy ez az év egy jó év, vagy rossz évként kerül bejegyzésre. Azt is tanítja a judaizmus, hogy a szándékos bűnökért nincs engesztelés. Az ember és az ember közötti bűnök csak akkor bocsáthatnak meg, hogyha előbb a sértettől bocsánatot kérünk. Mint mondtam, az alkalmakon ima könyveket olvasnak föl, és számos mindenféle szokás van, amit nem részletezek most, de kiemelném a Kol Nidreit, ami egy olyan speciális ima, vagy ének ima, ami minden kikényszerített eskü, például erőszakos áttérés, kényszere aloli felszabadulás, tehát ez nagyon érdekes, és hát megmutatja a zsidóság és a kereszténység nem feltétlenül felhőtlen kapcsolatát még a régmúltból, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, rengeteg volt az erőszakos áttérítés, a kereszténységbe való bekényszerítés, ami hát tudjuk, hogy teljesen értelmetlen dolog, mert egyedül a hit számít, és a hitbeli döntésnek van szerepe Isten előtt, és ez az ima arról szól, hogy akit így kényszerítettek valamire, például, hogy betérjen a kereszténységbe, ez alól felmentést kap. Amire nem vonatkozik a Kol Nidre, ez nagyon lényeges, nem vonatkozik az embereknek tett ígéreteinkre, illetve az annak be nem tartására. Mi tartozik még a testnek a úgymond sanyargatásába? A sanyargatás persze kicsit erősen cseng a magyar fülnek, és nehéz egy jó szót találni a lefordítására annak, amit ez kifejez ez a héber szó, de ilyenek is beletartoznak, hogy aznapon mellőzik a tisztálkodást, vagy a kenetek, balzsamok használatát, a luxuscikkek használatát, tartózkodnak a szexuális örömöktől. Nagyon érdekes, hogy egymásnak ellentmondó szokások is kialakultak, például a szexuális örömöktől való tartózkodás kapcsán. Az egyik szokás az, hogy meggyújtják a fényeket, mert így minden látható, ami történik, tehát így biztos nincs szexuális érintkezés. A másik szokás meg pont azt mondja, hogy azért kell leoltani a fényeket, hogy nehogy a férj megkívánja a feleséget, a sötétben nem látja, és így nem fogja megkívánni. Hát ezek érdekesek, hogy teljesen ellent mondanak egymásnak ez a két fénnyel kapcsolatos fennmaradt szokás. Nem engedélyezett a munka, ez már különben az eredeti ünnepben is így volt, hiszen ez a szombatok szombatja. És akkor olvassuk el a 3 Mózesben, ahol az ünnepek vannak felsorolva, hogy mit is ír a mózesi törvénykönyv az ünneppel kapcsolatban. Szólt ismét az Úr Mózesnek mondván, ugyanennek a 7. hónapnak a 10-én az engesztelés napja van, szent gyülekezésetek legyen néktek, és sanyargassátok meg magatokat, és tűz áldozattal áldozzatok az Úrnak. Semmi dolgot ne végezzetek azon a napon, mert engesztelésnek napja az, hogy engesztelés legyen, értetek, az Úr előtt, a ti Istenetek előtt. Mert ha valaki nem sanyargatja meg magát ezen a napon, írtassék ki az ő népe közül. És ha valaki valami dolgot végez ezen a napon, elvesztem azt ilyet az ő népe közül. Semmi dolgot ne végezzetek, örök rendtartás legyen nemzetségről nemzetségre, minden lakhelyeteken. Ünnepek ünnepeznéktek, sanyargassátok meg azért magatokat, a hónap 9. estvéjén, egyik estvétől a másik estvéig ünnepeljétek a ti ünnepeteket. Észrevehetitek, hogy ez a szöveg még semmit nem mond a bőtről, ellenben beszél az Istennek adott áldozatról, és ezt aztán egy másik fejezet részletesen ki is fejti, hogy ezek az áldozatok milyen módon kerülnek Isten számára felajánlásra, az majd a 16. fejezetben lesz. Három dolgot emelnék ki ebből a szövegből, tehát látjuk, hogy itt a bűnért adott személyes sanyargatásról van szó, ami az emberi természethez kapcsolódik, a bűnös természethez, bár a modern judaizmus ezt vitatja, hogy az embernek bűnös a természete. A másik, ami egyértelmű ebből a részből, hogy véráldozat a külső bűnökért, és a harmadik pedig nagyon fontos, hogy nincs munkavégzés. És akkor a 16-os fejezetet nem olvasnám föl, mert ez egy hosszú rész, egészen a 16-os fejezet 1-től 34-ig erről az ünnepről beszél, hanem összefoglalnám nektek egy pár pontban, hogy milyen fontos dolgokat említ a biblikus gyakorlat. Tehát azt mondja itt a szövegben, és az derül ki a szövegből, hogy Istenhez járulni nagyon korlátozott módon lehetséges, és igazán egyetlen módja van a mózesi törvény alatt az Istennel való ilyen közvetlen találkozásnak, és ez az engesztelés napján, az engesztelés ünnepén történik, a bemutatott áldozaton keresztül. A második és kulcs állítás az ünneppel kapcsolatban, és igazán ez a modern gyakorlattal ugye nyilván szembe megy, hogy az engesztelés vér áldozattal történik, és ez központi eleme a könyvnek, a három Mózesnek, hogy vér áldozat nélkül nincsen bűnbocsánat. A következő pont, amit ki kell emelni az ünneppel kapcsolatban, hogy szükség van közbenjáróra. Az ünnepen ez a közbenjáró a főpap, aki ember, mint közbenjáró, és a következő pont az, hogy mivel ember a közbenjáró, ő is bűnös. És szüksége van a vér védelmére a saját bűnei miatt, tehát ezért történik az az ünnepen, hogy a főpap először saját magáért kell, hogy áldozatot mutasson be. És csak utána mutat be a népért, Izraelért áldozatot. Mint mondtam korábban, és tudjátok, két bakot használtak, és csak az első vérének a kiontása után volt lehetőség a bűnök elmozdítására, ami a második bakkal történik meg. Milyen bűnöket tartalmaz az engesztelés? Lényeges, hogy tartalmazza az ismert, de tartalmazza az ismeretlen bűnöket is. A következő pont, amit látni lehet a szövegből, hogy a maguknak, a bűnöknek a megvallása a véráldozat után történt. És ez egy nagyon lényeges pont, csak azoknak mondom, akik sokszor találkoznak olyan vitákkal, hogy a bűnvallásnak, illetve a bűnöknek a fölismerésének, megvallásának hogy van szerepe egy messiásban hívő újjászületésében. És itt nagyon pontosan látszik, hogy semmiképpen nem úgy, hogy valaki elkezd bánkódni a bűnei felett. Tehát az, hogy valaki hitre jut, az egyedül hit által tud megtörténni, de nem a bűnök tételes megvallásával. Meg kell történni az áldozatnak, az áldozatot el kell fogadni, és a hívő képes utána a bűneitől elfordulni, azokat megvallani, fölismerni, és mivel nem képes ezt megtenni minden bűnével kapcsolatban, ezért szól az engesztelés áldozata az ismeretlen bűnökről is. Tehát röviden és nagyon tömören összefoglalva, ezeket a dolgokat látjuk a mózesi törvényben az ünnep kapcsán, és akkor szeretnék áttérni a második pontra, ami arról szól, hogy a próféták hogy beszélnek erről az ünnepről, hogyan kapcsolják hozzá a messiási személyhez, és két írásrészt szeretnék ezzel kapcsolatban megmutatni. Csak mondom a hallgatóknak, hogy körülbelül még 7 percünk van, és utána egy rövid kikapcsolás lesz, és újra bekapcsolom, és itt vissza tudtok majd lépni. No, és ez a két fő írásrész az Ézsaiás könyvében található. Az Ézsaiás 52-t, aki követi, nyissa ki, én is kinyitom itt magamnak. Pillanat. Ézsaiás 52 és 53, a másik rész pedig a Ézsaiás 45 lesz majd. Ézsaiás. Nem olvasom föl az egész részt, de a legfontosabb verseket szeretném itt megmutatni, ami az engesztelés témájával kapcsolódik össze. Először, tehát az egész rész az 52-13-tól az 53-12-ig tart, és hát persze nyilván, akik foglalkoznak a témával, tudják, hogy ezek rendkívül vitatott részek, de azért azt mindenképpen el kell mondani, hogy Maimonideszig, a 10. századig ez a rész messiási volt, és aztán jött egy olyan rabbi, aki itt az itteni részeket Izraelre kezdte vonatkoztatni, és hát nagy vitái is voltak Maimonides-szel. Ő Rasi volt, és hát Rasi az meglehetősen nagy mennyiségű kommentárt hagyott ránk, mindenhez írt rengeteg mindent, és erről a részről is sokat beszélt, és hát Maimonides-szel és a korábbi rabbikkal egyáltalán nem volt egyetértésben, de a mai elterjedt gyakorlat, és hát nem véletlen nyilván a messiás körüli viták miatt, a judaizmusban ez sokkal inkább szereti Izraelhez kapcsolni, de nem lehetséges, hogy elkerülje a figyelmünket, ahogy ez az engesztelés ünnepéhez kapcsolódik, és hogy hát ugye az engesztelés, ahogy most ezt bevezettem nektek, látjátok, hogy véráldozaton keresztül történik meg, és az isteni megbocsátása része. Na, olvassuk fel a kulcsigéket, amiket itt most kiemelnék. Az egyik ige az 53:4-6-ig, illetve a 8-as vers. És azt mondja a 4-es vers, és itt az Istennek a szolgájáról beszél Izrael, aki a az ige, illetve Ézsaiás, és ezért ez egy messiási rész, pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínosztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Mindnyájan, mint juhok, eltévejettünk. Kiki az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét ő rá vetette. És még a 8-ast. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és a kortársainál kigondolt arra, hogy kivágattatott az élők földjéből, hogy népen bűnéért lett rajta vereség. Tehát ezek a versek abszolút világossággal helyettesítésről beszélnek, helyettes szenvedésről és halálról Izraelért. És az engesztelés koncepcióját látjátok a 10-estől a 12. versekben, úgyhogy ezt a hármat is szeretném felolvasni. És az Úr, mármint Isten, az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogy ön lelkét áldozatul adja, magot lát és napjait meghosszabbítja. És az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Mert lelke szenvedése folytán látni fog és megelégszik. Ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Azért részt osztok neki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozta, és a bűnösökért imádkozott. Tehát az engesztelés koncepciója, a halál benne van, és hogy másokért adta az életét. A bűnök elhordozása és viselése, ez a második baknak, az Azazelnek felel meg. Ugye ő volt az, akit kiűztek a pusztába, a főpap rátette a kezét, ráolvasta a bűnöket, és kihajtották a pusztába. A 12. vers azt is állítja, hogy az engesztelés az helyettesítő engesztelés. És mint mondtam, a modern judaizmus ezt a részt nagy részt Izraelre vonatkoztatja, de ebben ki a figyelmen kívül hagyja a korábbi rabbik állításait, akik ezt a részt mind messiásinak tartották, egész Maimonideszig bezárólag. Még egy részt mutatnék meg, ami nagyon feketén-fehéren egyértelműen beszél a messiásnak az engesztelés ünnepéhez kapcsolódó szerepéről. És ez pedig az Ézsaiás 49, úgyhogy aki mindjárt most egy percünk van, ki fog kapcsolni, és akkor visszakapcsolom, vissza tudtok lépni. Kinyitom az Ézsaiás 49-et, és az Ézsaiás 49 5-8-at szeretném nektek felolvasni. Bele is fogok, de szerintem közben pont ki fog kapcsolni. Tehát Ézsaiás 49 5-től 8. versek. És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől szolgájává alkotott, hogy Jákobot ő hozzá megtérítsem, és hogy Izrael hozzá gyűjtessék, hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben, és erősségem az én Istenem. Így szól, kevés az, hogy nékem szolgál légy a Jákob nemzetségének megépítésére, és Izrael megszabadultjainak visszahozására. Sőt, a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Így szól az Úr, Izrael megváltója szentje a megvetett lelkühöz, a nép undorához, a zsarnokok szolgájához. Látjátok, királyok? És majd fölkelnek a fejedelmek, és leborulnak az Úrért, aki hű Izrael szentjéért, aki téged elválasztott. Így szól az Úr, jókedvem idején én meghallgattalak, és a szabadulás napján segítettelek, megtartalak, és a nép szövetségévé teszlek, hogy megépítsd a földet, és kiozd az elpusztult örökségeket. Amen. Tehát összefoglalván a pontokat, amiket ezek a versek állítanak, ez a vers azt mondja, hogy a messiás elkötelezett Izrael helyreállítására. A messiás nem csak Izraelnek lesz a világossága, hanem a szöveg szerint a pogányoknak is világossága lesz. A szolgát, pillanatra megállunk, csak mondom, akik Facebookon követnek, és kapcsolunk vissza. No, még megvárjuk azokat, akik visszalépnek, megtalálnak minket, és akkor fogjuk folytatni. Tehát a Ézsaiás 49:5-8-at foglaljuk össze, mint fontos messiási részt, és akkor a pontokat ismételném, a verset már felolvastam, és az első két pontot el is mondtam, de újra akkor összefoglalom. Tehát, hogy a messiás elkötelezett Izrael helyreállítására, a messiás világosság lesz a pogányoknak is, a szolgát elutasítja Izrael népe, és így az üzenet az elutasítás miatt kimegy a nem zsidó népekhez, és az ő világosságuk lesz a messiás. A messiás felmagasztaltatik, és a messiás szövetséges lesz, és helyreállítja Izraelt, mint nemzetet is. Mire lehet következtetni ezekből a prófétai részekből? Én most a két legfontosabbat emeltem ki, de több ilyen részt is meg lehetne nézni, de próbálok egy tömör összefoglalást adni, hogy mit látunk a prófétáknál. Tehát azt látjuk, hogy ahogy a proféták bemutatják ezt a messiási szemét, hogy a saját népe, Izrael is elutasítja ezt a messiási szemét először, és megvetett lesz ez a messiási személy a pogányok között is. Azt látjuk erről a messiási szeméről, hogy ő a végső áldozat lesz az engeszteléshez kapcsolódóan. Azt látjuk, hogy ez a messiási személy a hívő bűneit hordozza. Azt látjuk, hogy ez a messiási személynek a vére kiömlik a világért, és a benne hívők bűneit fogja megbocsátani. Azt látjuk, hogy Izrael elutasítja ezt a szemét, és ezért a pogányok közé is kimegy az üzenet, és ott is világosság lesz. És miután a pogányok világossága is lesz ez a messiási személy, azt látjuk, hogy Izrael is hozzáfordul, és el fogja fogadni ezt a messiási szemét. És ennek eredménye az lesz, arról beszélnek a proféták, és ha majd eljöttök két hét múlva, részletesen beszélünk az utolsó, a hetedik ünnepről, Izrael nemzeti helyreállításától, a messiás eljöveteléről és a messiási királyságról, azt látjuk, hogy ez oda vezet, hogy Izrael nemzeti szinten meg lesz váltva, a messiás uralkodni fog, király lesz, és Izrael nemzete felmagasztaltatik, és kiemelkedő szerepet fog betölteni a történelemben. Legalábbis, ha hiszünk a prófétáknak. Nagyon érdekes, hogy a rabbik is látták azt, hogy a proféták beszélnek egy szenvedő messiásról és egy győztes messiásról, és igazán ezt ők nem egy személybe kapcsolták össze, hanem két különböző személyre gondoltak. A messzája Ben József, József fia, a szenvedő messiás, és a messiás Ben Dávid, a Dávid fia, a győztes uralkodó messiás. És valóban a héber írásokat látva nehéz a két szemét egy személyben összekapcsolni, hogy lehet valaki egyszerre vesztes, úgy látszik, hogy veszít, és egyszerre győz. És igazán a Jesuában hívők pedig úgy gondolkoznak, hogy ez ugyanaz a személy két eljövetellel, és az első eljövetelkor teljesülnek be azok az igék, amik az elutasításról szólnak, és a második eljövetelkor teljesülnek be azok az igék, amik a győzelemről, Izrael helyreállításáról és a messiási királyságról szólnak. És ha csak egy kicsit az előképekben gondolkodunk, akkor hagyj említsek meg nektek két nagyon fontos szemét Izrael történetében, akikkel ugyanez lejátszódott, hogy az első próbálkozásuk sikertelen volt. És gondoljunk a legnagyobbra, Mózesre, aki 40 évesen fölismerte a népe sanyarúságát, aki 40 évesen szembefordult a fáraóval, aki segíteni akart, és igazán menekülnie kellett, mert az ott nyomorgó nép nem fogadta el az ő beavatkozását, és 40 évet töltött, és 80 évesen tér vissza Izraelhez, hogy az ő szabadítójuk legyen, aki kivezeti őket az egyiptomi fogságból, és ahogy a Pészach ünnepén keresztül is látjuk, isteni beavatkozással megszabadítja Izrael népét, és kihozza a szabadságra a 400, illetve 430 éves egyiptomi fogságból. A másik személy, egy korábbi személy, a pátriárkák idejében a 12 fiú közül József története, akinél szintén látjuk ezt a kettősséget. Hogy először a testvérei hogy néztek rá, nem volt nekik szimpatikus, mert valahogy úgy tűnt, hogy az apánál, Jákobnál neki egy kiváltságos helye van, és ezt nem tudták elfogadni, és ezért elutasították, elvetették, gyakorlatilag megölték, bár nem ölték meg, de igazán erről ők nem tudtak, és végül is úgy tudták már, hogy meghalt, az apja is úgy tudta, hogy meghalt, és József lett az akkori pátriárkák korának a legnagyobb szabadítója, mert olyan magasra jutott Egyiptomban, hogy második ember lett, és megszabadította igazán a sajátjait az éhhaláltól, az éhínségtől, és a környezőket is, nem csak a saját zsidó családját, akik akkor 70-en voltak, és később lettek nagy néppé, hanem a környező pogány asszonyokat is, és a föld népét. Tehát József története is egy olyan szabadítási történet, ami az első alkalomkor elvettetés, de a második alkalomkor teljes győzelem és Izrael megszabadulását jelenti. Mi következik még a későbbi iratokból? Ha a Zsoltárok könyvét olvasgatjátok, akkor olyan érdekes dolgokat fedezhetünk fel, hogy a messiási személy az egyszerre lesz pap és király is. És ebbe persze nyilván, ha a lévitai rendszert nézzük, akkor látunk ellentmondást, mert pontosan tudjuk, hogy a királyi vonal az nem ugyanaz, mint a papi vonal a Mózes törvénye alatt. Viszont a messiásról mégis arról úgy beszél a Zsoltár, hogy pap lesz, és ő lesz maga az áldozat, és ő maga mutatja be az áldozatot, mert önmagát adja áldozatul, és úgy beszél, mint király is, és hogyha a Dáviddal kötött szövetségét Istennek szemügyre vesszük, a dávidi örök szövetséget, akkor azt látjuk, hogy Istennek, Isten Dávid királynak egy olyan örök szövetséget ígér, amiben azt mondja Dávidnak, hogy örökkévaló királyságot, egy örökkévaló trónt és egy örökkévaló országot ad neki egy utódján keresztül. És igazán ennek a betöltése egyetlen egy módon lehetséges, egy örökkévaló személyen keresztül, aki a messiás király lesz, mert ő tudja garantálni az országnak, a trónnak és a királyságnak az örökkévaló voltát. De hogyan egyesülhet egy személyben ez a dolog, hogyha a papság az lévitai, és a királyság az pedig a Júda vonalán történik meg? És igazán a görög írások sem, amik hát szintén zsidó szerzőkhöz kapcsolódnak, olyanokhoz, akik Jesua személyét messiásként fogadták el, foglalkoznak ezzel a kérdéssel. De mielőtt még erre rátérnék befejezésül, még egy picit a prófétáknál maradnék, és két prófétát szeretnék megmutatni nektek a messiási szolgálattal kapcsolatban. Az egyik Hoseás próféta, mert Hoseásnál egy nagyon-nagyon érdekes részt találunk a messiásra vonatkozóan, és az 5.15-től olvasnám a 6. fejezet 3. verséig. Igazán egy olyan korszakról beszél itt a próféta, ami egy eljövendő korszak, és a testnek a nyomorúsága, és Izrael számára egy nyomorúságos korszakról beszél. Máshol a próféta úgy említi ezt az időszakot, hogy a háborúság ideje Jákobon. És úgy hallgassátok, hogy itt Isten beszél, illetve az isteni küldött beszél. És azt mondja ez a küldött az igében, a messiás, hogy elmegyek, visszatérek helyemre, míg nem megismerik, hogy vétkeztek, és keresni fogják az én orcámat. Nyomorúságukban keresnek majd engem. Gyertek, mondják a zsidók, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg, és ő gyógyít meg minket. Megsebesített, de bekötöz minket, megelevenít minket két nap múlva, a harmadik napon feltámaszt minket, hogy éljünk az ő színe előtt. Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat, az ő kijövetele biztos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet. A másik ige, amit szeretnék felolvasni pedig, még annyit hozzátennék ehhez csak kis magyarázatért, hogy ugye ki mehet vissza a helyére az, aki eljött. Tehát igazán az mondhatja azt, hogy elmegyek, visszatérek a helyemre, és itt az Istennek a helyéről beszél, a mennyről, hogy elrejti magát, visszatér, mindaddig, amíg megismerik és keresik az ő orcáját. A Zakariás pedig ezt mondja, Zakariás 13:8-9. Aki szintén nagyon súlyos ítéletről beszél, nyomorúságról, és azt mondja 8:9-ben, hogy lészen az egész földön, így szól az Úr, két rész kivágattatik azon a napon, és meghal, de a harmadik rész megmarad rajta. És beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, amint tisztítják az ezüstöt, megpróbálom őket, mint próbálják az aranyat. Ő segítségül hívja az én nevemet, és én felelni fogok neki, azt mondom, népem ő pedig azt mondja, az Úr az én Istenem. És ez a test sanyargatása elvezet a lélek sanyargatásáig, amiről Zakariás a következőt mondja a 12.10-től a 13.1-ben, amikor Isten lelke kiöntetik Izraelre, és eljön Izrael nemzeti megváltása. Azt mondja a próféta, a Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és a könyörületességnek lelkét, és rám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, mint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után. Azon a napon nagy síralom lesz Jeruzsálemben, amilyen volt a Hadadrimmoni síralom a Megidó völgyében, és sír a föld, nemzetségek és nemzetségek külön, külön a Dávid házának nemzetsége, a feleségeik is külön, külön a Nátán házának nemzetsége, és feleségeik is külön, külön a Lévi házának nemzetsége, és feleségeik is külön, külön a Sémei nemzetsége, feleségeik is külön, a többi nemzetségek is mind, nemzetségek és nemzetségek külön, és feleségeik is külön. Azon a napon kútfő fakad Dávid házának és Jeruzsálem lakosainak a bűn és tisztátalanság ellen. Tehát a nemzeti megváltás a nagy nyomorúság, vagy Jákob nyomorúsága után és sanyargatása után következik be, és vezet Izrael nemzeti bűnbánati imájához. És a nem zsidó népek és az egyház is nagyobb világosságra jut, ahogy a hívők egyre többen fölismerik, hogy a második eljövetel kulcsa Izrael nemzetének a megtérése, megváltása, és Jeshua a Messiás elfogadása, visszahívása. Jeshua, akit sokan Messiásnak tartunk, így búcsúzik el Izrael akkori vezetőitől, akik elutasították a szolgálatát. És ez az utolsó beszéde Jeruzsálemben, és az utolsó üzenete. És azt mondja nekik a Máté 23.37-ben, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnyai alá, és te nem akartad. Ímé pusztán hagyatik néktek a ti házatok, mondja ezt 30-ban. Mert mondom néktek, mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, amíg azt nem mondjátok, áldott, aki jő az Úrnak nevében. A történelem és az egyház történelem tragédiája, hogy az úgynevezett látható egyház, ha egy nevet ellehetetlenített Izrael népe számára, akkor az Jeshua vagy Jézus neve lett. Kevés olyan név lett a történelemben, amitől jobban megijednének. Ez az egyház felelőssége. Mindazoké, akik azt állították és állítják, hogy hisznek ebben a Messiásban, de nem értik Izrael felé való szolgálatát, szeretetét és szándékát, hogy helyreállítsa őket. És befejezésül egy pár pontot szeretnék megmutatni, ami szintén az ünnephez kapcsolódik. Az is a levélnek a neve, hogy a zsidókhoz, a héberekhez írt levél, és itt a levél zsidó szerzője másodgenerációs, tehát a Jeshua halála utáni másodgenerációs zsidó közösségnek ír bizonyos dolgokat, és ebből emelnék ki egy párat, ahogy összehasonlítja a messiás pozícióját, igazán kapcsolódva az engesztelés áldozatához és ehhez az ünnephez is, de más pontokhoz is kapcsolódva a mózesi törvényekkel, Mózes szerepével, a főpapnak a szolgálatával és így tovább. És azt mondja ebben a levélben, ez a zsidó levél 4.14.16, innen olvasnék egy kis részletet, azt mondja, hogy lévén annak okáért nagy főpapunk, és itt ő ezt a messiásra mondja, aki áthatolt az egeken, Jeshua, az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságunkon, hanem aki megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem király székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Tehát azt állítja az író, hogy ez ő főpap, egy irgalmas főpap, nála lehet kegyelmet találni. Igazán azt állítják ezek a részletek, hogy ez egy tökéletes ember, és egy Istennek az egyszülött fia. És hogy valósul ez meg, mondtam, hogy mennyire lehetetlen a mózesi törvény alatt a papot és a királyt egybe látni, mert két különböző vonal, de akár a Zsoltárok könyvét megnézitek, vagy akár az előképet megnézitek, akkor meg fogjátok találni Melkisédeknek a személyét, a melkisédeki rendet, a papságot, és amellett érvel ez az író, hogy ez örökkévaló főpap lesz, és ezt mondja Zsoltár szöveg is, Dávid Zsoltár, hogy a melkisédek rendje szerint való örökkévaló főpap lesz a messiás. És azt mondja aztán, csak hogy kiemeljem röviden a fontosabb pontokat, hogy ez egy jobb főpap. Miért jobb főpap, és miért jobb papság ez? Azért jobb főpap, mert emlékeztek, úgy kezdtem az ünnepről való tanítást, hogy a főpapnak először saját magáért kellett engesztelő áldozatot bemutatnia, mert ő is bűnös volt. De a messiás az bűntelen, nem tudtak bűnt rábizonyítani. A messiást tesztelték a különböző csoportok, a farizeusok, a szadduceusok, a heródes pártiak, mindenféle kérdéseket tettek föl neki. Pontosan ugyanúgy tesztelték a Pészak ünnepe előtt, ahogy a bárányt tesztelik fizikálisan, hogy épp és tökéletes-e. Pontosan úgy tesztelték-e lelkiekben a messiást, és nem tudtak rajta fogást találni. A levél utána beszél a messiásnak a pozíciójáról, a szerepéről, a melkizedeki papságban való papi szerepéről, a melkizedeknek az eredetéről, mindjárt erre majd egy picit kitérek, ez olyan érdekes téma, a melkizedek rendjéről, amit említettem, és összehasonlítja a kék papságot, és összehasonlítja a mózesi papságot ebben az új papsággal, és hogy szükség van erre a új papságra, ugyanis ezen belül lesz a messiás, pap és király egyszerre. Azt mondja, csak hogy egy kis részletet olvassak, a 7. fejezet 26-28-at, ami összefoglalja mindezeket, így foglalja össze. Mert ilyen főpap illet minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és aki az egeknél magasságosabb lőn, akinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népeiért, mert ezt egyszer megcselekedte maga magát megáldozván. Arról beszél, amiről Ézsaiás beszélt. Mert a törvény gyarló embereket rendelt főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök, tökéletes fiút. Tehát a messiással egy új papság vette kezdetét, ami a Melkisédek rendje szerint épül fel, és nem az Áron rendje szerint, és a Mózes törvénye szolgált a lévitai papság alapjául, és elválaszthatatlan kapcsolat állt fenn a kettő között. És ezért itt a levél szerint az új papságnak új törvényre volt szüksége, amelynek az égisze alatt működni tudott, és a levél lényege az, hogy a törvény alatt csak is egyfajta papság létezhetett, a lévitai papság. És a lévitai papság nem tudja elhozni a tökéletességet. Erről beszél a levél részletesen a 9 és 10-es fejezetben, és világosan elmondja, hogy az állatok, a bakok és a bikák vére nem hoz tökéletességet, mert erre kizárólag a messiás vére képes. A lévitai papság alapja Mózes törvénye volt a lévitai papság eltörléséhez, és ahelyett egy új papság a Melkisédek papságának megalapozásához, a törvény megváltoztatására volt szükség, új szövetségre volt szükség, és amíg a Mózes törvénye érvényben volt, addig az ároni vagy lévitai papságon kívül más papságnak nem volt törvényes rendje. Megváltozott vajon a törvény? És azt állítja a zsidókhoz írt levél, hogy a mózesi törvény eltöröltetett, nincs már érvényben, és új papság született a Melkisédek rendje szerint. Ha a mózesi törvény még mindig érvényben lenne, Jézus nem tevékenykedhetne főpapként. Mivel azonban a Mózes törvénye már nincs érvényben, Jézus Melkisédek rendje szerint való pap lehet. Ebből adódik, hogy a Mózes törvénye egy új törvény miatt töröltetett el, és ez az új törvény iktatta be Melkisédek rendje szerint való papot. És a zsidó levél szerzője így folytatja, hogy a fenti igazságot a próféták már rég várták, és idézi a Jeremiás 31-34-et, ahol a Jeremiás maga prófétálja meg, hogy a mózesi törvény elavul, elmúlik, és helyette az új szövetség következik, új szövetséget köt Izrael és Júda házával, Isten a kettőt egybe teszi, és ez az új szövetség lesz a régi szövetség helyett, és így zárja, mikor újról beszél, óvá tette az elsőt, ami pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez. Így tehát már Jeremiás szerint is a mózesi törvénye, a Mózes törvénye az elavulás felé tart, és a messiás halálával elenyészik. Ez egy jobb szövetség, az új szövetség a levél szerint. Itt a Szentek Szentje azért jobb, mert a messiás a vérét a mennyben mutatta meg az atyának. Nem bakok vérét vitte be, hanem a saját kiontott vérét mutatta be. Ez egy jobb áldozat azért, mert nem a bakok és a vikák vérén nyugszik, hanem a messiás hibátlan és szeplőtelen vérén. Ez egy egyszeri áldozat, és ezért a messiás áldozata felette áll a bakok és vikák áldozatának. Így foglalja össze. Krisztus pedig a messiás megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, nagyobb és tökéletesebb. Nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül. Nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer, s mindenkorra a szentélybe, örök válságot szerezve. Összefoglalom a következtetéseket, tehát, hogy mit eredményezett mindez, amit a messiás elvégzett. A görög írások Jesuája állításunk szerint a héber Biblia messiása. Mindaz, ami igaz a héber Bibliában a messiásra, mindaz betöltötte a názáreti Jesua. Az engesztelés napjához kapcsolódva Jesua 5 területen fejebb való főpap. Mennyből való, és nem a földből való. Papi rendje Melkisédek szerint való, és nem az ároni papságból, a lévitai rendszerből. Papsága az új szövetségre épül, és nem az időleges mózesi szövetségre, a szentély mennyei szentély, ahol bemutatta a vérét, és nem csak a földi mása. És a messiás vére jobb, mint az állatoké, mert tökéletes áldozat. Tehát így kapcsolódik a messiás személye ehhez az ünnephez, ami az engesztelés ünnepe. És igazán azt mondanám, hogy a tanításnak ez az első fele most, és 2 hét múlva meg fogom mutatni igen részletesen, legalább ennyire részletesen, hogy a messiás, amikor eljön, hogy tölti be mindazokat az ígéreteket, amely Izraelt visszahelyezi a maga dicsőségébe, Izraelt megváltja nemzetileg, és beviszi a messiási királyságba, és helyreállítja a messiás uralmát, és bemutatja azt az egész földnek. Amen és amen. Visszajöhettek, gyertek vissza, bekapcsolhatjátok magatokat. Itt elbúcsúzom a felvételen azoktól, akik hallgatták.